Az űrzavaros kígyó sziszegés közt csak a nuskor bajkán játszott megvető mosoly. Bevégezte? Gosznovicer uram, kérdés zavartalan, egészséges hangon. Úgy látszik, felelte Gosznovicer szárazon. Ennél fogva én kérek szót. Igaz vagy nem hajtogatta egyre Maxtonát, csak erre feleljen. Úgy van, nem szabad engedni sokat beszélni, vélte Brünek Máté, kinek eleme voltak az ilyen perpatvarok. Mert ez a pokolból is képes magát belemosni a mennyországba. Mosztel uram összeráncolta a homlokát és rápörkölt. No, ezt ugyan eltalálta kegyelmet. Nem szégyelli magát, hogy éppen attól venni el a szót, akit támadnak? Szép igazság volna, mondhatom. Amire Brünek uram tényleg elszégyelte magát, és a két szőrös kezével takarta el a fejét, a karzat pisszegni kezdett a nuskorb felállásánál. Mosztelnek elég volt oda nézni, na mi az? És legott elcsendesedett. Úgy uralkodott itt ez aggastyán, mint Neptun a vizeken. Nemzetes tanács kezd Dénuskorb. Valaki azt mondta az imént, nem figyeltem meg melyik társam, hogy én a róka vagyok, aki a bíró halála által közelebb jutott a szőlőhöz. Hát én ezt elfogadom. Jól van, legyen úgy, legyek én a róka. De nem az az igazi róka tisztelt tanács, amelyik róka is, és rókának is látszik, hanem az az igazi és veszedelmes róka, amelyik báránynak látszik, és mégis róka. Nem értjük, mordult bele Kripéi. De a karzaton értették, mindjárt melegiben, akképp magyarázván, hogy az Gosznovicer Dávidra vonatkozik, akinek nuskorb után a legtöbb kilátása lehetett a bíróságra. Ennél fogva érdekében feküdhetett nuskorbot becsületesen eláztatni. Ami a Gosznovicer szenátor uram vágyát illeti, igaz vagy nem igaz, ismétli újból Maxtonát. Hát, igaz, felelte nuskorb, fejét dacosan hátravetve, mint aki egy csöppet sem akar megijedni. Mikor az alispán golyója érte a bírót, és megpillantottam köntösén a kibudjanó vért, ugyanakkor egy rég elfelejtett 100 privilégium villant meg fejemben, mintha azt is puskából lőtte volna bele egy láthatatlan kéz. Úgy tetszett nekem e pillanatban, mintha a gondviselés irányítaná akaratomat. És igenis, tisztelt tanács, én intézkedtem, hogy kapjuk fel a sebesült bírót karjainkba, s vele, jobban mondva, kiszivárgó vérével a szomszédos görgei féle nemesi földekből egy akkora darabot kerítsünk körül, amilyet lehet. S cselekedtem ezt, mint a város szenátora városom érdekében. Körülbelül egy láneuszt jelölve meg elcsurgott véréből, piros szegéllyel. Az embernek a haja szála is égnek mered, szólt közbe Pálfalvi, akinek különben olyan sima koponyája volt, hogy korcsolyázni lehetett volna rajta. Pogány, sziszegte Kripéi, és idegesen dobolt gyűrűs ujjaival az asztalon. Foglalkozására nézve aranyműves lévén, minden alkalommal más és más gyűrűket viselt az ujjain, melyek kirakatoknak használtattak. A közhangulat most már nyíltan és növekvő erővel fordult a Góliát ellen. Csodálkozás meg botránkozás mutatkozott az arcokon, harag megdöbbenés a szemekben. A karzat felül a tengermorajlás egyre erősbödött. Maxtonát assukta a Brünek Máté fülébe, melyből, mint valami liliputi mókus fark, nyúlt ki néhány rőtt szőrszál. Én már két hullát látok itt, komám uram. Nono, jegyezte meg Brünek Máté. Halljuk, csak halljuk. Mert az elfelejtett 100 privilégium, folytatta a vádlott szenátor fölemelve a hangját, mely Robert Károly királytól származik, világosan mondja, hogy a lőcsei bíró vérének föld szerző ereje van. Biber a nyugtalanul mozdult, s felütötte olajbarna fejét, melyet eddig a két könyöklő karján lehajtva tartott. Igaz hagyta helyben Max Donát, aki, mint a város hajdani levéltárnoka, a poros írások turkálásában öregedett meg. Ez a privilégium megvan, és Mátyás király is helyben hagyta. Igenis, helyben hagyta, fűzte be Nuskorb a Maux uram közbeszólását a maga előadásához. Sőt, helyben hagyta második Lajos és Midőn a királyni asszonynak két láda csipkét vitt ajándékba a lőcsei deputáció, éppen a kegyelmedősének vezetése alatt Kripéi uram. Kripéi nagy lélegzetet vett, kipirult, mint a rák a forró víztől, láthatólag jól esett neki ez a szó, mintha hájjal kennék. Ez most már le van csendesítve. Max uram sem állhatta meg, hogy bámulatának kifejezést ne adjon. Két láda csipke? Dünnyögte. Kutya, kutyárum! Ez az ember még azt is tudja. Nem csoda tehát, hogy amint a régi privilégium eszembe nyilallott, éppen abban a pillanatban, és ezt mérlegeljék leginkább kegyelmetek, mikor az alkalom is megérkezett, századok óta talán először s utoljára, valami lelki kényszer lepett meg kipróbálni az ősi kiváltságot, hogy végképp el ne nyelje az idők feneketlen torka. Mert a tengerek is elpárolognak, nem csak a királyi szavak. Istenem, de szépen tud beszélni, szaladt el egy hang a karzatról, hol egyszeriben olyan csendesség támadt, hogy amint Petrás a varga tarkóját vakarta, az egész teremben hallani lehetett a körmei kaparászását. Csiklandozott egyrészt a ritka királyi jog, amin ő egyetlen városnak sincs Európában, hogy használva fölújítassék, mielőtt végképp elavulna. Másrészt incselkedett velem a szerzési vágy a város híres borsó földjeihez hozzá kapcsolni egy kövér területet, éppen a merénylő birtokából. Biber a fejével biccentett, s behunyta apró szemeit, ami azt jelentette, hogy beszünteti a további harcot. Brünek uram azt súgta a Maux uram fülébe. Bibera most arra gondol, hogy árendába veszi ki az új borsó földeket, fogadni mernék rá 4 kupa borba. Bizony kitelik tőle, felelte Maux Donát. A karzat helyeselni kezdett. Az öreg Moszter haragosan kiáltott oda. Csak a fülek bocsátottak be, és nem a szájak. Abból a borsóból nem eztek, toldotta meg Mosztelnek a karzathoz szóló intését Kosznovitzer Dávid. Mire az előlülő Mosztel mérgesen csapott az asztalra a vidra bőrsapkájával. Kegyelmed is pihentethetné az eszét, Kosznovitzer uram, egy kicsinyég. Még Nuskorb uram a cirkumstanciákat ismerteti. Ne csináljanak közbeszólásaikkal valóságos metéltet a beszédből. Folytassa, Nuskorb uram! Ez a két szemponthoz még két másik indítók járult, folytatá Nuskorb. Az egyik az, hogy a sebb halálosnak látszott előttem, és az is volt. A másik az, hogy meggyőződésem szerint magának a sebesültnek sem lehetett volna eljárásom ellen kifogása. Azt tőle kellett volna megkérdezni, hallatá vékony kappanhangját Makulics János, az egyetlen katolikus szenátor, aki rendesen némán meghúzódva könyökölt a sok luteránus között. Megkérdeztem volna, de már akkor nem volt szavánál. Noha fölösleges lett volna a megkérdezés, mert hiszen nem egyszer hangoztatta meg boldogult a múltkori nagy beszéde, és azzal végződött, hogy város a gyarapodásáért kész áldozni az utolsó csepp vérét is. Igen, az utolsó csöppet, de nem az utolsó csöpp előtti néhány iccét, jegyzi meg gúnyosan Kosznovitzer, ismét fordítva valamit az ingadozó hangulaton. Puskorb egy megvető legyintést tett a karjával, mintha egy legyet akarna elhajtani. A megboldogult bíró férfi volt, mondta csengő hangon, aki nem szokott a szavakkal játszani. Kegyetlenség hát. Mondtam ugye, hogy ne hagyjuk beszélni, nevetett Brünek Máté. Már nem haragudott, csak nevetett. Kegyetlenség hát, ismételte Nuskorb, jellemét kicsinyíteni. Férfi volt, akinek a szava nem üres levegő, mindig helytállott annak, amit kimondott. Különben is ez volt munkás és érdemes életének legszebb befejezése, amint azt ott künn a mezőn is említettem, kiszivárgó vérével még haldoklásában is városát szolgálta. Fönségesebb halála még nem volt Lőcsei bírónak, mióta Lőcse áll. Csak Leonidas és Zrínyi Miklós betekedhetnek ő vele az örök dicsőség országában, ahová a lelke most száll, majd talán már oda is ért. Hogy mindez így történt, némi felelősség engem is terhel, elösmerem. Amit cselekedtem, jó lélekkel tevém, ha büntetés jár érte városom iránti szeretetemért fogok bűnhődni a város atyái által. Ítéljenek tehát felettem kegyelmetek. És ezzel félre taszítván székét, heves léptekkel indult az ajtó felé, hogy ott kün várja be a szentenciát. A karzatról néhány bátortalan éjjel kísérte. Egy úriasan öltözött nő, kinek szőszke hajában szép piros élő rózsa volt betűzve, hogy hol vette most tél közepén, hirtelen kihúzta, s felé dobta, mint a tanácsnok kellemetes mosolyal ügyesen megkapott, jele, hogy nem volt fölindulva, és ilyen nehéz körülmények közt is megtartotta nem csak lélek jelenlétét, de teljes éberségét. Ez ám a bírónak való ember, suttogták a karzaton. Az öreg Moszter utána kiáltott. Mi az? Hé, Nuskorb, hová szaladt kegyelmed? Jön mindjárt vissza! Mire megfordult, visszatért, s ahogy elmenne a hold bíró előtt, megállt egy pillanatra, és szépen lassan letette a rózsát a mellére. Kutya kutyárum, hogy nem fér odaállni, csodálkozott Maux Donát. Majd az asztalhoz járult, de nem ült le, hanem csak megállt Moszter előtt, lehajtott fejjel, mint egy vádlott. Nemzetes és körültekintő tanács, szólalt meg az öreg úr csendesen. Én úgy tanultam az élettudományát, hogy mikor bajban vagyunk, és közös ellenség van a nyakunkon, a legnagyobb botorság volna egymással hajba kapni. Egyébként olyan az eset, a Nuskorb uram esete, amelyben valamelyes hiba találtatik az isteni törvények ellen, viszont azonban valamelyes érdem a városi törvények szerint, ezt ugye senki se tagadhatja. Úgy van, úgy, bólingatott a tanácsnokok többsége. De szó, ami szó, helyesen járt az öreg esze. Ha már most az érdem miatt elfelejtjük a hibát, és a hiba miatt nem létezőnek vesszük az érdemet, hát ugye nem maradt semmi tárgyalni való. Úgy van, úgy, ismételték a szenátorok, kik szerettek a kolomb után indulni. Azután pedig azt kell venni, hogy mi itt a várost képviseljük, és nem az Istent, mert bármi vallásos emberek legyünk is, ezt mégse arrogálhatjuk magunknak, mi szegény földi férgek. És bármilyen érzéseink legyenek otthon vagy a templomban külön-külön, itt összegyűlve nem vagyunk egyebek, mint a város képviselete. Ami baj a teát Nuskorb uramnak, az Istennel van. Azt végezze ő vele. Ő szent felsége elég hatalmas nélkülünk is, és a keze ügyében vagyon Nuskorb uram, akkor teszi rá a haragját, amikor akarja. Neki bizonyára nincs szüksége ahhoz, akár a Gosznovicer, akár a Maux uram szavazatára. Ami azonban minket illet, kik itt pusztán a város képiben ülünk, mi inkább csak az érdemeit látjuk Nustkor uramnak, kinek alig vethetnénk a szemére mást, mint hogy talán buzgóbb volt a város érdekeinek keresésében, mint kellene. Nos, kiállítja, hogy nincs igazam. Szép kék szemei szúrósá váltak, s fürkészve jártatta végig a tanácsnokok gyülekezetén. Egyetlen egy sem mozdult, némán csendesen ültek helyeiken, csak Gosznovicser kacagott felkeserűen, és felugrott a székéről. Ostobaság az egész, kiáltá, csak a lőcsei tanácsban lehet ilyen sületlenséget így feltálalni. Jó, hogy tudjuk. Ezentúl majd mindig hektikus, vérköpős bírákat fogunk választani, akik a Róbert Károly privilégiumai szerint majd körülköpködik nekünk a szomszédos határokat. Ha-ha-ha-ha! Fel van találva a nagy arkánum. Lőcse így éri utol Londont, s földbirtoka egykor majd csak Kassa kapujánál fog végződni. Ha-ha-ha! Mire megint nagy köhögés fogta el az asztmás urat, melyből alig bírt kibonyolódni. Musztel apu egy ravasz hunyorítással odaintette a kályhánál sütkérező Villikuszt, megsúgván neki. Hozd ide csak a város tyúkját, Kristóf öcsém! Egy fél perc sem múlt el, már ott volt az asztalon a város tyúkja, minden szárnyas és szárnyatlan állatok közül, a legfélelmesebb ragadozó lőcsén, melytől a legbátrabb, legházsártosabb ember is ilyetten némult meg. Egyéb iránt nem volt az állat, hanem egy fekete ládikó, három lakattal bezárva oldalt, és egy szűk nyílással ellátva a tetején. Legigazabban buksa volt, amiben a bírság pénzeket eregette be a tanács, és azért nevezte a város tyúkjának, mert derekasan tojt a városnak. Gosznovicser megszeppent, s mint ahogy a kutya elereszte a csontot, ha a szájkosarat hozzák, egyszer elhagyta a témáját, és nagy zavarodottan, meresztvén a szemét a rémületes tárgyra, rekedten dadogta. Hát mi ez? Nekem szól ez? Mosztel csak a fejével bólintott, de nem felelt. És miért? Hát azért, kedves Gosznovicser uram, mondta az elnöklő aggastyán szeliden, mert illetlen maga viseletet tanúsított, lebecsmérelte a tanácsot, és mert a borsóföldek dolgában megindítandó pör kilátásával szemben argumentumot segített kovácsolni az ellenfélnek a vérköpős bíró gunyoros példájával. Fizet ezekért a város tyúkjának 2 sárga csikót. Sok hörögte Gosznovicser elvörösödve, mert felette fősvény volt, aki akár Krakkóig elhajtott volna egy kecskét egy petákért. Nincs nekem nagy vagyonom. Nem a vagyon, hanem a száj mekkoraságához méretik a nyelvbírság lőcsén, tudja azt kegyelmed. Mint hogy a tanács szívese volt kőből, az alkudozás nem volt kizárva a bírságok megszabásakor, és igen gyakran megtörtént, hogy arany, ezüst és egyéb ércek gyorsan változtak át cseppfolyós dolgokká, így most is közbevetette magát kripéi kérlelő hangon. Talán elég volna egy pár kupa bort fizetne. Egy kis áldomás mindenkor szokásban volt a lőcsei városházán, ítéletek kimondásánál. In vino veritas... Témisznek csak a szeme volt bekötve, a száját, gégéjét szabadon hagyta az ős fantázia, és végre is nem volna igazságos, ha egy tyúk habzsolna fel mindent. Mosztel hátra mutatott kezével a holttestre. Ilyenkor nem férne össze a tanács méltóságával és a köteles kegyelettel. Nem látom be sietett Bibera a kripéi támogatására. Bánatában iszik a magyar, és mi is csak magyarok volnánk, vagy mi. Ám bátor bizony, egyikük se tudott magyarul, még a magyar nyelvű Pálfalvi sem, csak az egy Hulik János törte a nyelvet egy kicsit. Hiszen persze magyarok vagyunk, felelte Mosztel, azonnan is kilátszik, hogy meg akarjuk egymást enni. Hát ezért a magyar virtusáért is megérdemli, Goszna viccel uram, hogy fizesse meg a két aranyat, Dixi. Nem volt semmi mentség, a két aranyat le kellett szúrni, nagy kínok és mogyorónyi verejték csöppek közt kotorászott elő a Vamst zsebéből egy aranyra való apró ezüst pénzt, azzal a kijelentéssel, hogy a többit hozom. Ez meg egy másik magyar vonás volt benne, és azzal nagy dolgással visszaült a helyére. Most pedig szent lévén a béke mondá elégedetten az öreg úr egyet szippantva burnót szelencéjéből, végezzünk egyelőre a borsóföldekkel. Holnap mindjárt meg kell tartani a hivatalos helyszíni szemlét, aztán hogy csinálja meg a szükséges további lépéseket a tanács nevében, maga Nuskor uram. Nem tudom, milyen formában és hová kell a pörrel fordulni, a tárnokmesterheze vagy a királyi személynökhöz. Ha olyan nagyon köpi a markát, ő kegyelme, hát lássuk. Nuskor meghajtotta magát, hogy engedelmeskedik a parancsnak. Ezek után térjünk át a legsürgősebbre, amiért voltak éppen összejöttünk, vagyis, hogy megbeszéljük a végtisztesség módját, amellyel szeretett bíránknak tartozunk. Én azt indítványozom, tisztelt tanács, hogy a megboldogult a város halottjának tekintessék, és annak a költségén temettessék el, mégpedig a városházából. A város összes középületeire a fekete lobogó tüzessék ki. A holttest 3 napig legyen kitéve ravatalon a városház nagy termében, és 4 kivont kardú és 4 fáklyát tartó hajdu álljon mellette őrséget éjjel-nappal. E 3 nap alatt a város összes harangjai 3 óránként húzassanak meg. Indítványozom továbbá, hogy holtteste a katedrál templom fala alá temettessék, hol lőcse nagyjai pihenik örök álmukat. Elfogadtatik. A katedrál falába illesztendő sírköve pedig nemes alakjának domborumásával örök emlékezetre ugyancsak a város költségén a híres késmárki Tomis József kőfaragó által készítessék el, fehér vagy szürke márványból, kerül, amibe kerül. Ugyancsak el a rendelendő, miszerint a temetési szertartás idején a boltok becsukassanak, és minden élet megdermedjen, valamint becsukassanak a városkapu is, hogy a keresztül utazók szekerei ne mászkáljanak és ne zörögjenek. Ezeket tartanám szükségeseknek. Én azt hiszem, indítványozta a Goszna viccer, de milyen szerénye, mintha nem is a régi volna, hogy az arcképét is meg kellene festetni a tanácsterem számára. Hogyne, magától értetődik, hangoztatták mindenfelől. Tehát kimondom ezeket, határozatilag jelenti ki Mosztel fölemelkedve helyéről. S minthogy ezzel a mostani összejövetel tárgya kiismerült, de Bibere uram hirtelen visszarántotta a Kriszpinjét, és így szólt. Ó, még nem merült ki. Maradjon még, kedves bátyám uram. Még hátra van a legégetőbb rész, a lakosság lázadozó vérének a lecsillapítása. A halottért már igen keveset tehetünk, az már nyugodtan intézkedéseink nélkül is. De az élők nyugalma főben járó dolog. Itt van a város becsületes sérelme, ezt nem lehet egy óráig sem úgy hagyni. Arra még ráérünk, felelte elutasító kézmozdulattal Mosztel, arra még aludni kell egyet. A harag rossz tanácsadó, és a friss harag a legrosszabb. Bibera most már felkelt a székéről, és amit közbeszólásnak szánt, egész beszéddé kerekítette ki, és pedig olyan pátosszal szólt, hogy a szívek sebesebben kezdtek dobogni. Egyetlen óráig se érünk rá, a megtorlásról kell határozni, minden csak ezután következhet. Ha az embert pofon ütik, nem az az első dolga, hogy a megutott helyet borogassa, hanem hogy a pofont visszaadja. Lőcse város valamennyi polgárának az arca szégyen pírban ég, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni.
éjjelzés a karzatról. Sőt, ami a halottat illeti, annak a raba talán sem a legnagyobb pompa a virágok, melyekkel telehintjük, se a fáklyák füstje, se a hajduk mesztelen kardjának villogása, se a harangok zúgása a tornyokban, hanem hogy még jelen lehet legalább testileg azon a gyűlésen, ahol halálának megbosszulására hoznak végzést. Muster a vállait vonogatva felelte. Nem olyan kis dolog ez, mint gondolnók. Én elképzelni sem tudom, mit tehetnénk hirtelen. Nem a késésben van a veszély, hanem a sietésben. Szerintem várni kell. Kommt Zeit, kommt Rat. De ha kegyelmetek tudnak valami csodamódot, és ha gondolják, hogy polgártársainkat megnyugtatja, nem bánom, szavazásra bocsájtom, hogy most bocsátkozzunk-e a kérdésbe, vagy később. Most hangzott az asztal körül, csak Makulics és Hulik szavaztak későbbel. Az előbbi azért, mert elve volt mindent ellenezni, amit a luteránusok akartak, az utóbbi pedig abból az okból volt nyugtalan, mert fiatal csinos felesége ott ült a karzaton. Feltűnő, szinte önfelett suttogásba merülve a nyalka Blom Miklóssal, aki Nagy Gézengúz hírében állt, és már két városból tiltották ki családi boldogságok megrontása miatt. Hulig uramat, különben is a zöld szemű szörnyetek kínoszta, képzelhetni, milyen pokoli szenvedéseket állott ki a tanácskozó asztalhoz láncolva, annál is inkább, mert a dévajabb tanácsnokok figyelmeztették is célozgató tréfákkal. Szikrák hullanak a ház fedelére, Huli köcsém, vagy. Macska van a kéményben, a háj mellett. Jól van, adta meg magát Musztel, a többség most akar foglalkozni a visszatorlás módozataival. Kénytelen vagyok engedni, hanem ilyen főben járó dologhoz nem kívánatosak a tanuk. Azért tehát fölhívom a karzatot, hogy távozzék, kegyelmeteket pedig figyelmeztetem esküjükre, hogy abból, amit itt beszélni fogunk, mélységes titok mindaz, amit nyilvánosságra hozni nem ítélünk szükségesnek. És aki ezt a titkot megszegi, árulást követel, melynek büntetése, fejvesztés vagy örökös számüzetés. A karzat erre cihelődni kezdett, ami nem történt meg, mindenféle taszigálások, tyúkszem megtaposások, sikítások és mérges szóváltások nélkül. Mikor végre teljesen kiürült, a villikus szorgosan megvizsgálta a karzatot, nem bújt el valaki a padok alá, és miután meggyőződött, hogy ilyen merénylet nem történt, maga is eltávozott a teremből, megfenyegetvén kívül az ajtónál álló két hajdút. Ha pedig valamelyiteknek kedve kerekednék a kulcsuknál hallgatózni, annak mind a két füle le fog vágatni a hóhér által holnap délután a piacon. Ezzel mindeneket eligazítván nyugodt lélekkel leballagott a városháza alatt levő pincébe. Akkoriban minden városháza alatt pince volt, mert az nagy kényelem a szomjazó szenátusoknak. A pince ezúttal tele volt vendéggel, a legelőkelőbb ringburgerok seresteltek ma, ott gubbaszkodni a sörös poharak mellett, feszült érdeklődéssel várva a tanács határozatait. Nagy riadalommal fogadták a villikuszt, aki elmesélte a történteket, Gosznovicer vádját, Nuskorb védekezését, valamint a temetésre vonatkozó határozatokat. Tehát vége a gyűlésnek? Dehogy, még csak most kezdődik. A karzatot kiparancsolták, és én kidobtam magamat. Ez eddig csak rendkívüli értekezlet volt. Az igazi gyűlés most kezdődik. A szenátorok, mikor kiléptem, akkor vették magukra a hivatalos köpenyeiket. Hát, most mi lesz? Görgeire nézve határoznak. De mit csinálhatnak vele? Azt csak az Isten tudhatja, felelte a villikus szemeit az ég felé, vagyis a pince boltozat felé fordítva. Nehéz a nagyurakat leteperni, nyársat faragnak ők egyelmeik odafönn,
De a pecsenye még szabadon szaladgál az erdőben. Ugyanilyen kérdezősködések, és ilyen forma tarka-barka megjegyzések folytak odakünn is. A piacon ismét nagy sokaság hullámzott, a Mosztel uram parancs, hogy oszoljanak szét, csak egy kis időre használt, mint a kinin a láz lenyomásánál. De csak nem tudtak az emberek otthon ülni ilyen történelmi pillanatban. A tiszteletes úr, Ráfanidész Sámuel, kinyitatta a nagy székes egyházat, gyertákat gyújtatott, mert már leszállott volt az este. Az alsóbb néptömeg hirtelen megtölti a templomot, és miután elhangzott, az erős várunk nekünk az Isten, dörgedelmes beszédet vágott ki Szodoma és Gomoráról, amely városokat az Isten annak idején olyan erősen meglátogatta, Lőcsének is nagy intő jelez, büntetés a ma nagyra vágyásáért, mely a gazdagok lelkét egy pár év óta mámorba ejtette, hogy kilépve szerénységükből, egyszerű polgári erkölcseikből, a hivalkodásnak és rangkorságnak, a pokol zsarátnokaiból rakott oltárain áldoznak, hajadonaikat árucikknek bocsátják és viszik piacra, hogy nemesi összeköttetéseket szerezzenek, és Isten képétől elfordulva üres léha cifraságok után nyújtsák ki bűnös kezeiket.